hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Komoly energetikai átrendeződés zajlik Közép-Európában, erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett videójában. A tárcavezető szerint Ukrajna cserben hagyta a térséget azzal, hogy lezárta azt a földgázvezetéket, amely Oroszországból közvetlenül szállította a földgázt Közép-Európába. A miniszter szerint a kialakult helyzetben Szerbia vette át az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tranzitállomás szerepét. Jelenleg naponta több mint 20 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül, biztosítva ezzel az ország és a régió földgázellátását. Szijjártó Péter bejelentette, hogy egy új, két országot összekötő kőolajvezeték épül, amely még szorosabbá fűzi a magyar-szerb energetikai együttműködést. A tervek szerint a beruházás 2027-re készül el, melynek során 180-190 kilométernyi vezetéket építenek ki Magyarország területén. Biztossá vált, hogy Magyarország következő jelentős repülőtere Békéscsabán épül meg. Április közepén Lázár János építési és közlekedési miniszter Sarkadon egy helyi fórumon jelentette be, hogy megkezdődnek a békéscsabai repülőtér fejlesztési munkálatai, amelyről már megállapodás született Szarvas Péter polgármesterrel. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem kereskedelmi célú repülőtér épül, így nem a Wizz Air vagy hasonló légitársaságok gépei fognak leszállni, hanem egy kisebb, elsősorban gazdasági funkciókat ellátó légibázis jön létre. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője törvénymódosítási javaslatban kezdeményezi, hogy legyen nyitva a hagyományos pénztár is a boltokban az önkiszolgáló pénztárok mellett. A törvényjavaslat szerint a 400 négyzetméter feletti alapterülettel rendelkező kereskedelmi egységeknek legalább egy ember által működtetett pénztárat kelljen biztosítani a vásárlók részére. Simicskó István Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, az elmúlt időszakban több nyugdíjas szervezet felkereste azzal a problémával, hogy tapasztalataik szerint a kereskedelmi egységekben nagyon sok helyen már csak automata pénztárgépeknek lehet fizetni. Fontosnak nevezte, hogy ezen változtassanak, mondván, az idősebb polgártársainkra tekintettel kell lennünk. Revicki Gábor nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a gondosóra 800.000. Felhasználója, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a gondosóra eddigi számai bizonyítják, hogy a szolgáltatás működik. A gondosóra segítség egy gombnyomással. 800.000 felhasználó, 60.000 megmentett élet, 560.000 általános segítségnyújtás és több mint 103.000 letöltött applikáció jellemzik a működését. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondosóra diszpécser szolgálata a nap 24 órájában egy gombnyomással elérhető. Ennek segítségével a legidősebb generáció tagjai, köztük azok is, akik egyedül élnek, biztonságban tudhatják magukat. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre hallatlan veszélyt jelent a kábítószer és a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószer ellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószerkereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben mindig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, viszont a keleti ország részben derült maradhat az ég. A Dunántúl északnyugati felén fordulhat elő kisebb eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a Dunántúlon 7 és 12, még a Dunától keletre 2 és 7 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A sors egymás mellé sodor két egymást nem, vagy csak legfeljebb hírből ismerő embert. Történik ugyanis, hogy ugyanabban az épületben akad dolgok, és egyszer csak beragadnak a liftben. Pontosabban a Paternosterbe. Szűk órát töltenek ott, amíg a szerelő megjavítja a felvonót. A kényszerű összezártság idején beszélgetésbe elegyednek, és kölcsönösen rácsodálkoznak, mennyi minden kötheti őket össze. Műsorunkban a jezsuita szerzetesek podcastjét hallják, beszélgetőtársak Stercer Hilda, hegymászó, és Lukács János, jezsuita testvér.
Szia!
Szia! Örülök, hogy tegeződhetünk, mert én dobogókörről jövök, és ott a kapásban mindenkit leszoktunk tegezni, akik ott jönnek, egy lelkigyakorlatos házban dolgozom. Lukács János vagyok, amúgy örülök, hogy találkozunk.
Stercer Hilda vagyok. Én most még azért a mai világban még bevallom, én mindig szokom, hogy mindenkivel tegeződjek, de ugye egyre inkább tegeződöm, csak furcsa, hogy én még így faluról származom, és annyira bennem maradt, hogy aki idősebb, azt mindenképpen magázni kell, de tudom, hogy nő vagyok, és akkor ezzel így élek.
Köszönöm, de különben te kezdted. Most kicsit furán érzem magam, mert szoktak, mondjuk liftben ritkán szoktam viszonylag beragadni, mert ha lehet, akkor lépcsőn megyek, meg nem tudom, így
abszolút,
azon is
igen.
Csodálkozom, hogy pont veled, mert kicsit úgy ismerős vagy az a nagy helyzet, és azért most értem azokat, akik rám szoktak úgy nézni, hogy ők engem ismernek, és én viszont őket nem feltétlenül ismerem. Szóval nagyon örülök, hogy találkoztunk, és meglep, hogy itt.
Nem is jöttem volna liftel, mert én is szintén mindig lépcsőn járok, csak éppen itt volt, gyorsan mondom, beugrok, mert úgy is sietek. De igen, ez a lépcsőjárás akkor Akkor már van egy közös dolog bennünk. Ja, én egy alapítványt vezetek, a Hópárduc alapítványt, ahol mi meg gyerekekkel foglalkozunk, olyan gyerekekkel, akinek figyelem problémája van, vagy koordináció problémája van, és hát, hogy nem tudom, meddig leszünk itt, hogyha így látod, hogy így tördelem a kezemet, meg így nagyon hadonászok, akkor az azért van, mert nekem is van némi ilyen túlmozgásom, és ezt így próbálom levezetni, főleg, hogyha ideges vagyok, és hát most egy kicsit az vagyok.
Ez egy második közös pont, mert nem mi is általában így, akik jönnek hozzánk, így először figyelni tanítjuk őket. Szóval ez egy olyan ház, nem tudom, hallottál esetleg róla, a jezsuiták működtetik dobogókön, Manrézának hívják, és egy lelki gyakorlatos ház. Azért jönnek oda emberek így több napra, hogy tanuljanak imádkozni. Vagy hogyha tudnak imádkozni, akkor így mélyebben valahogy találkozhassanak Istennel. És általában mi is az első nap legalábbis mindenképpen ilyen egész kiküldjük őket a természetbe, menjenek, járjanak, és azért, hogy figyelni tanuljanak. Valahogy ez az első dolog nálunk. Katolikusok szerintem nem mind úgy gondolkoznak, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy kéne gondolkozniuk, szóval szerencsére a legtöbben, akik jönnek hozzánk, nagyon jól tudják, hogy mit jelent a természetbe. Szerintem hát nem is annyira tanítani kell, inkább vagy, mint meg kéne engedni az embereknek, hogy odafigyelhetnek, mert ugye ez megvan nekik, csak valahogy annyira hozzászoktunk szerintem, hogy hát csomó minden nem pörög a fejünk, és képesek vagyunk elmenni minden mellett, anélkül, hogy észrevennénk, ami van. Mert sok mindent kellene feldolgozni, ami történt, meg sok mindent kellene kitalálni, hogy hogyan lesz majd, és valahogy ebből jönnek hozzánk az emberek, és akkor így az első lépés az tényleg ez, így a természet. Meg hát ilyen egyszerű szavak, amik segítenek így a Bibliából, hogy az Isten megteremtette az eget és a földet, meg szétválasztotta a nappalt meg az éjszakát, és hogy látta, hogy ez jó, és hogy látta, hogy ez jó. És hogy ez annyira egyszerű, és annyira... Szóval, hogy így magából az Isten ezt így előhozta, és akkor ezzel, hogyha találkozol, akkor ez egy ilyen alapvető módja annak, hogy az Istennel találkozni tudja. Aztán még biztos van egy csomó másik is, de hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű és szép.
És nem tudom, hogy nálatok a szemlélődő... Én sokat hallottam a szemlélődő imáról, de gőzöm nincs, hogy mi az. Ti ezt használjátok, vagy te ezt használod?
Igen, nagyon
és
is.
És elmondod, hogy mi, és akkor végre számomra lehull a lepel erről, mert többen mondták, és azon gondolom, hogy én is csinálok ilyet, csak nem tudom, ezt így hívják, szóval, hogyha ezt elmondanád, az nagyon-nagyon jó lenne.
Elmondani nem nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, szóval az legjobban azt szeretem, hogyha valakit így lehet, meg lehet hívni, hogy akkor próbáld ki. És egyébként pedig kétféle módon is használjuk ezt a szót. Az egyik az a, hát van az a Szent Ignáci értelme a dolognak, és az főleg az evangéliumi történetekkel függ össze, hogy ugye Jézus ő példabeszédeket mesélt az embereknek. Az egy ilyen kicsit műszó, magyarán inkább azt lehetne mondani, hogy sztorikat mondott. Tehát megfigyelt helyzeteket, és akkor elmondta, hogy fú, hát akkor nem tudom, volt ez az asszony, és akkor elveszítette a gyűszűjét, és akkor addig kereste, és akkor hogy volt. És az emberek meghallgatták, és ez egy ilyen különleges módja mély igazságok átadásának, hogy elmondunk történeteket. Szóval akinek van gyermeke, az tudja, hogy sokat kell mesélni neki, és a gyerek megissza a mesének a szavait, és hogy nem kell nagyon magyarázni. Valahogyan elkezdem mondani, hogy hát volt egy sűrű erdő, és akkor annak a közepén volt egy házikó, és akkor ott lakott egy öreg anyóka, és a gyerek már látja is a szem előtt, hogy ez hogy volt, mint volt, és még mielőtt a farkas szót kiejteni, ő már érzi a borzongást, és aztán utána érzi a biztonságot, ahogyan szó, hogy úgy emberséget valahogy így tanítunk történeteken keresztül, és hogy valahogy Jézus ilyen nagyon-nagyon egyszerűen szól, nem ilyen nagy teológiai eszmefuttatásokkal beszélt az Isten országáról, hanem történetekkel. És ez az egyik dolog, amit így segítünk az embereknek, hogy valahogy így találkozzanak evangéliumi történetekkel, és aztán persze az történt, hogy Jézus miután meghalt, föltámadt, és akkor a tanítványai elindultak, akkor meg az ő életéből lettek történetek. Szóval akkor meg azt mesélték, hogy hát volt ez a Jézus, és akkor jött hozzá ez az asszony, és akkor beteg volt, és akkor megérintette, és akkor Jézus valahogy észrevett, hogy erő ment ki belőle, és akkor... És hogy ezek a történetek, hogyha így hallgatjuk őket, mint történeteket, hogy engedjük, hogy valahogy a képzelő erőnket is mozgósítsa, akkor nagyon hasonló módon ilyen közvetlenen tud az Isten felé megnyitni bennünket, mint hogy a természet, hogyha engedjük, hogy az érzékszerveinket mozgósítsa. És ez az egyik értelme így a szemlélődésnek.
Szuper, meg vagyok nyugodva.
Nagyon ajánlom.
Igen, tehát ez egy nagy felfedezés volt, amikor így olvastam a Bibliát, hogy Tehát, hogy tényleg milyen új dolgokat nyitott meg az Isten, hogy így ez a ott vagyok, és hogy az ott milyen nekem, vagy milyen ott lenni, és így, mint egy történet, tehát, hogy igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas új felfedezés.
Igen. Hát számunkra nem annyira új, mert most tényleg pont körülbelül 500 éve írta, vagy kezdte írni a Szent Ignác ezt a kis könyvecskét.
Tehát pont olyan, mint amikor így szülőként próbálok valamit elmondani, valami élettapasztalat, az, hogy édes fiam, ha ezt így csinálod, ez annyival jobb lesz, hogy akkor lesz belsővé, tehát ha hogy ezt én élem, meg én ásom ki magamnak. Tehát egy kicsit olyan az az érzésem, mint amikor így a pszichológushoz jártam, vagy ugye én is mentál higiénét végeztem, hogy ugye a másikkal kell, hogy kimondassam. Tehát én hiába tudom, ha én mondom meg neki, annak nagyon kevés hatása lesz, és hogy tényleg az a fontos, hogy ő találja meg ezt a kincset, és ő ássa ki magának. Tehát, hogy nekem kell ezt kiásnom, és én nem tudom, hogy igen, itt amikor ott van egy lelki gyakorlaton egy ember, akkor gyanítom, hogy ti is ilyesmit csináltatok, hogy így terelgetitek, és így viszed a tárnában az embereket, hogy így keresd hideg, meleg, langyos, ennyi még egy kicsit, arra lesz a kincs. Szóval így tudom én ezt elképzelni, de...
Hát ez kb. Pont így van, úgyhogy nem is nagyon meglep, hogy még nem voltál lelki gyakorlaton, mert nagyon jól mondod el. Szóval vannak ilyen alapmondataink, és például az egyik az pont ez, amit mondasz, hogy nem a sok tudással lakik jól, és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Mm. És ez pont az, amit mondasz, és éppen ezért így általában meglepődnek, akik először jönnek, hogy nem tartunk nagy prédikációkat, vagy nem beszélünk hosszan, hanem így adunk egy néhány részletet a Bibliából, és akkor emberek elmennek imádkozni, néha megvannak egy kicsit zavarodva, hogy ez hogy lesz elég egy napra, vagy egy fél napra, és aztán utána pedig elkezdik mesélni, hogy mit találtak benne, és az aztán tényleg a kincs. De egyébként csak még az előző kérdésedre, még a szemlélődésről még van egy másik értelem is, ahogyan használjuk, mert van egy olyan tapasztalat, hogy az imádság, hogyha valaki így az imádságnak adja magát így valamilyen rendszerességgel, akkor van egy ilyen jelenség, hogy szokott egyszerűsödni az imádság. Szóval amikor már többször ugyanaz az evangéliumi szakasz visszajön, akkor általában mindig találok benne valami újat, de általában azért nem ugyanannyi újat, mint az elején, amikor ugye először megszólít. És ez kicsit olyan, mint így az emberi kapcsolatokban, és ahogy itt telik az idő, akkor már nem kell annyi mindent megbeszélni, hanem úgy kis mozdulatoknak nagy jelentősége lesz, és úgy viszik a kapcsolatot, hogyha így két ember így összeérik. És az imádságban is, az Istennel is van egy ilyen jelenség, és szoktunk szemlélődő lelki gyakorlatot tartani, és amikor így hirdetjük meg, akkor azt értjük ez alatt, hogy azt tanítjuk az embereknek, hogy amikor már van egy alap bizalom, nyitottság az Isten felé, meg úgy nem kell már annyit tanulni, úgymond az Istenről, vagy az Isten már nem beszél magáról úgy annyit, akkor azt tanítjuk, hogy hogyan lehet magára a kapcsolatra figyelni, magára arra, aki jelen van. És hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlás tud lenni. Általában a legtöbben így Jézus nevével imádkoznak ezt így mondjuk a lélegzet ritmusára, vagy valamilyen saját ritmusra ismétlik. Ez egy ilyen ősi imaforma, ugye a keleti egyházban maradt meg a kolostorokban, a szemlélődő kolostorokban. Akkor onnan valahogy most előjött. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyébként nagyon hasonló szerintem, mondjuk amikor így mész föl egy csúcs felé, hogy így igazából egy csomó mindent úgy észlelsz, mi minden van ott, de igazából egy dolog, amire figyelsz. És jönnek így érzések, meg benyomások, hideg van, vagy meleg van, vagy jaj, elfelejtettem, nem tudom én berakni a 10 órait, vagy csomó minden így jön, de hogy ezek azt tanulod, hogy ez ne vigyel a figyelmedet attól, ami a fő lényeg. Na, és ez egy ilyen nagyon érdekes imafajta, ami hát így nagyon-nagyon megrendítő, ahogyan így emberek így beszélnek róla, hogy még tudnak történni, amikor van ez a fajta egyértelmű közvetlenség így az Isten felé megnyílásban.
Amikor 8000-est másztam, ott, tehát alapból ugye nagyon kevés az oxigén, és nagyon kevés dologra tud már figyelni az ember. Tehát konkrétan két jegyű számot nem lehet összeadni, és már csak a sémák maradnak, meg a monotonitás. És hát tudva azt, hogy egy ilyen hegyen tényleg annyira porszemnyiek vagyunk, hogy az életünk az egy ilyen törékeny, sokkal törékenyebbnek éljük meg az életet, mint itt. Szóval én előtte a Pintér Vilának vettem meg a mindenben lemezét, és ezt, szóval én azt hallgattam így rogyásig, és azt énekelgettem magamban, hogy Istenem, még a tűzön is átmegyek, és a víz sem borít el, és a tűz sem éget meg, mert muszáj volt arra fókuszálnom, hogy az Isten az megsegít, és addig megyek, amíg ő visz, és az már az ő kegyelme, hogy aztán a csúcsig vitt. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mondhatni, akkor tényleg semmi más fókuszom nem volt, mint hogy vele legyek, és menjek tovább. Igen. De azért az nem olyan, mint amikor itt túrázok. Tehát, hogy itt sokkal tudatosabb, tehát ugye van elég oxigén az agyban, és sokkal tudatosabb az, hogy Istennel vagyok. De most volt egy ilyen tandemugrásom, és fönn voltunk a helikopterben, és azon gondolkodtam, hogy vajon egy pillanatra így megvolt bennem, hogy most az Isten kísértés vagy nem, de hogy ez volt bennem, hogy én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy én most itt ülhetek, és nagyon régen vágytam rá, és érdekes, hogy én úgy vagyok ezekkel a vágyaimmal, hogy annyira vágynak érzem, vagy annyira ilyen elérhetetlennek, hogy nem is vágyom rá. Tehát, hogy így el is teszem, hogy ez úgy sem lehet. És mondjuk ilyen volt a Kilimandzsáró, hogy úgy sem lehet, és akkor egyszer csak így ott volt előttem, hogy mi a álomhegyed, az a Kilimandzsáró. Hát itt van Zsolt, ő visz oda minden évben. Nem már, tehát, hogy így ez nekem ilyen gyerekkori álmom volt, de hogy tényleg annyira mélyre elraktam magamba, hogy ezt nem is, ne is vágyjak olyanra, hát ezt úgyse lehet elérni. És ugyanilyen volt ez is, hogy még csak rá se kerestem a neten, hogy lehetne ilyet csinálni, pedig hallottam róla, de hát úgyse, és akkor igazából ezt ajándékba kaptam még egy ilyen furcsa módon. Szóval, hogy ott is nekem az Isten jött be, és az Istennek voltam hálás, hogy itt lehetek, és hogy mennyire fantasztikus, hogy egy ilyennek a része lehetek, és az ő törvényeit így meg tudom tapasztalni, úgyhogy ezek közben teljesen veszélytelen történet. És aztán ezért így imádkoztam, mert azért megkísértett az a túl nagy szabadság, ami ott van. Tehát az a világból való kicsit kijövés, vagy hogy mondjam, tehát az a hogy nem hat rám semminek a törvénye. Azért az úgy benne volt, és így azon gondolkodtam, hogy mi ez a lázadásos élmény, meg érzés bennem, amit itt megéltem, és amúgy úgy szeretek, de hogy azért ez tudom már, hogy veszélyes. És nagyon imádkoztam, hogy ebből mi fog kisülni, és annyira hálás vagyok az Istennek, hogy igazából így átfordította, hogy igazából ilyen az Isten kapcsolatunk, hogy ott van a Jézus a hátamon, akivel össze vagyok csatolva szorosan, mert én úgy döntöttem, hogy én összecsatolódom vele, és ő majd nyitja az ernyőt, tehát így kell megtennem majd ezt a lépést. És úgy, hogy közben ugye nem érzem, tehát hogy itt vagyok, zuhanunk, és ő majd kinyitja az ernyőt. És ez ilyen, és tök örülök, hogy ez így átfordult abból, hogy amúgy akár mindent el is dobhatnék, hiszen én vagyok a világ császára, hát túl vagyok azokon a törvényeken, amit az Isten itt megalkotott. Szóval nagyon-nagyon veszélyes mesdjékre tudunk elmenni mi emberek.
Igen, de úgy látom, te is szereted ezeket a mesdjéket. Meg hogy valahogy van egy ilyen azért izgalom, hogy nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, mert hogy olyan plasztikus az egész, meg hogy így valahogy így el tudod mondani, hogy milyen az, amikor nem tudom, én fölmész, nem tudom, 8000-re fölsétálsz, vagy nem tudom, és akkor vagy abban teljesen az utolsó erődig minden benne van, és valahogy meg mégsem nagynak érzed magad, hanem picinek, és mégis az Isten a nagy. És hogy ilyen tapasztalatok, azok azért fontosak, mert hogy tényleg így van az Istennel, csak amikor ezekről a lelki dolgokról beszélsz, meg megkérdeznek, hogy na akkor hogy van ez az imádság, akkor olyan nehéz elmondani, mert azok nem olyan plasztikusak, és most ahogy te így elmondod, az nagyon-nagyon szép, és akkor tudom, valahogy így van az is. Tehát ezt Szent Ignác, nem tudom, most mindig őt idézgetem, de például őnek ez így valahogy nagyon fontos volt, hogy ilyen, mint ilyen alapelv, hogy úgy élj, hogy úgy bízz az Istenben, mint hogyha minden itt tőled függne, és úgy tevékenykedj, mint hogy a minden az Istentől függne, és hogy van ez a, tehát hogy mindent beadok, de közben meg avval a bizalommal, hogy az Isten csinálja, és amikor az Istenhez fordulok, akkor pedig nem úgy, hogy na, akkor csináld te, hanem akkor, akkor úgy, hogy én is bele akarom adni magam, és hogy van ez a nagyon, és ez pont ez, amit most így elmondtál, ez nagyon-nagyon tetszik.
Igen, de ugye ezt nagyon nehéz átadni. Ugye volt ez a katonai mondás, hogy bízzál Istenben, és tartsál azon a puskaport. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy mi az, amit én nekem kell megtennem, és mi az, amit az Isten ad majd hozzá. És egyébként szerintem ezzel a keresztények javarész küzdenek. Tehát gyanítom, hogy én is. Tehát nekem, nem tudom, hogy te voltál-e így, vagy úgy, hogy hú, de nehéz ez a dolog, mert tudom, én voltam, volt egy betegségem, és akkor így 10 évet küzdöttem, semmi nem volt. És egyszer csak ide hogy ezért én még nem is imádkoztam. És durva, mert hogy már aznap így rákerestem a neten, és addig az nem jött föl az a megoldás, az az orvos, és akkor egyből meglát. Ez így, ez a nem hiszem el, hogy keresztényként is, tehát hogy lehet, hogy még mindig képes vagyok elfeledkezni az Istenről. Vagy nem gondolni arra, hogy nála lehet a megoldás. Szóval, vagy ugye túl misztifikálni. A másik oldal ugye az, hogy na hát jó, old meg, Uram, én meg így tücsörgök egy kicsit, ez nekem jó lesz, de hogy ez nem így működik, hanem, tehát és ezt így nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy ezzel azért küzdünk, gyanítom, hogy egy egész életen át, nem tudom, te kicsit előrébb vagy, gyanítom ezzel, de van egy...
Ezt szerintem nagyon jól látod, igen. És tényleg jönnek újabb helyzetek, és akkor megint jön ez az ösztönös, hogy akkor valahogy meg kell oldani, akkor valamit kell csinálni, és tényleg így kell idő, hogy így, na, hogy az Isten fele kinyíljon ez a terület is, de közben ez bennem is kinyit valami újabb területet az Isten fele, szóval, hogy ez azért nem csak ilyen mindig visszaesek, hanem az közben van benne valami előrejutás is benne. Úgyhogy, és egyébként ez az, amit az imádságban is tanítunk, szóval, hogy az is olyan, hogy próbálom megtanulni, hogy na, akkor ezt hogy kell mondanak mindenféle okos dolgot, akkor ezt hogy kell. És kell idő addig, amíg rájövök, hogy fú, hát ezt nem én fogom jól csinálni, hanem ezt én azt tudom, hogy itt vagyok, van egy pár lépés, amit meg tudok tenni, és ezt kettőnkön, az Istenen és rajtam múlik, és valahogyan egyszer csak megtörténik, és akkor válaszolhatok rá, és megvan az én szerepem is benne, de hogy ez nem az lesz, hogy az én teljesítményem. És közben meg mégiscsak számít, hogy odaülök, és nem csak heverek az ágyamban. Szóval, hogy igen, ez izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, és hogy valahogy itt nagyon lehet az életet tanulni.
És láttam, hogy te villamosmérnökként végeztél.
Úgy látszik rajta.
Nem, csak olvastam. Valahol így most rákerestem itt a neten, mert ugye itt van wifi azért. És most nézem, hogy te villamosmérnökként végeztél. Hát nem értem, hogy kerültél te a papi pályára. Úgy értem, hogy párom, aki nem sokára a férjem lesz, ő villamosmérnökként végzett. Tehát azért a mérnökök körül nekem nem egy ilyen lelki emberbenyomásom van most már tapasztalati úton sem. Tehát, hogy azért az nagyon a racionalitás és a számok, és amit ki tudok számolni, az igazság.
Jó a kérdés.
Tehát, hogy az Isten hogy talált meg téged ebben a racionalitásban? Vagy te hogy találtad meg az Istent a racionalitásban?
Inkább az előző a jó kérdés, hogy az Isten hogy talált meg engem. De hát én a Műszaki Egyetemre jártam, de ott lett egy nagy krízisem. Egyrészt egy szakmai krízis is volt, mert nem voltam benne biztos, hogy tényleg ezt akarom majd egész életemben csinálni. Kicsit megbicsaklott, nem pont ugyanoda vettek föl, még a régi rendszerben, mint ahol jelentkeztem, de egyébként pedig egy hitkrízis is társult hozzá. Én így egyház iskolába jártam, meg ilyen védett családi környezetből jöttem, és ott az egyetemen nyílt ki a világ, hogy mi minden van, és teljesen elméleti. Tehát egy ilyen nagyon racionális kérdésként jött először, hogy akkor valahogy jó lenne tudni, hogy van-e Isten, vagy pedig nincsen, mert hogy azért az nem mindegy, hogy akkor a világot hogy értem meg aztán hogyan fogok majd élni, és akkor ebből az lett, hogy kicsit furán hangzik most így utólag, ahogy visszamondom, de visszagondolok rá, de tényleg akkor mérnök agyam volt 100%-ig, és akkor azt az egyenletet állítottam föl. Találkoztam egy közösséggel, ahol értelmi sérült emberekkel foglalkoztak, és láttam egy filmet is, ráadásul egy bárka közösségről. Egy franciaországi közösséget mutattak be, önkéntesek élnek együtt gyakorlatilag értelmi fogyatékos emberekkel, és arra a részletre nagyon emlékszem ebből a kis videóból, hogy egy ilyen hozzám nagyon hasonló fiatalember kezdte nagy lelkesen mesélni, hogy ő nem tudom, valahol Angliában tanult közgazdaságtant, és hogy így valahogy azt érezte, hogy így ez valami nagyon hiányzik, az igazi kérdéseire nem kap választ, de hogy amióta ott van ebben a közösségben, azóta így mennyire megértett egy csomó mindent, meg hogy az Isten mennyire közel jött, és így néztem, és hú, hát öcsi, hát nagyon rendes vagy, hogy dolgozol ezekkel az emberekkel, de azért még ez a nyálas szöveg. Szóval ilyen nagy ciki, egy kicsit így visszanézni erre. De...
Nem tudom, én most, hogy elmondod, én ugyanezt érzem, így, hogy na nem áll.
De igen. Hogy egy ilyen nagyon, 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 és akkor nem mondom, jó, oké, ezt annyira, nekem ez annyira nem fér a fejembe, hogy én elmegyek ezt megnézni, és hogyha ez igaz, hogy ez így történik, akkor elhiszem az Istennek, hogy ő van. Nekem ez így indult, ez az egész dolog. És akkor így egy évet majdnem töltöttem egy ilyen közösségben Londonban, és hát rengeteget dolgoztam. És életemben szerintem azóta se dolgoztam ennyit, mert nyilván kevés volt az önkéntes, és kora reggeltől késő estig folyamatosan így valaki másoknak segítettem, meg nem is mindig lehetett érteni, amit mondtak, meg hát ilyen mindenféle ilyen nagyon különleges helyzetek előálltak naponta, és hogy ott valahogy átalakultam, nem, nagyon nehéz. Van egy pár részlet, amit így meg tudok fogni, ítélkezésemmel szembesültem, volt egy ilyen nagyon különleges este, amikor valahogy esténként voltak ilyen közös imák, egy mécsest így körbeadtunk, és akkor mondjuk ültünk 10 az asztal körül, a fele értelmisérült, a fele meg így önkéntes, és volt egy ilyen este, amire így nagyon-nagyon emlékszem, volt egy lány, aki ott valamelyik londoni szomszéd negyedből származott, egy fekete, egy néger lány volt, és ráadásul az ottani munkás akcentust sajátította el, ez a cockney akcentus, amiről azt sem tudtam, hogy létezik, csak ott mondom, ezt annyira nem értem, hogy ez. És hát ugye dankoros volt, és akkor ilyen eleve ilyen tehát már eleve nehéz az artikulációját megérteni, és akkor ott egy fárasztó nap volt, és megy körbe a gyertya, és azt látom, hogy el van akadva ennél a lánynál. És hogy már nem tudom, már 5 perc eltett, már 10 fokos, már lassan, már kéne haladni. És akkor így elkezdett így jönni bennem az indulat, hogy most már valaki csináljon valamit, nem tudom, kivezeti ezt az indulat, most már valami történjen, mert hogy ez így nem megy. És egyszer csak nem tudom, mi történt, és elkezdtem minden szavát érteni ennek a lánynak. És rájöttem, hogy imádkozik nagyon pontosan, nagyon finoman olyan emberekért, akiket így régen ismert, meg akik egy anglikán templomba járt, és akkor ott különböző emberekért, akik őt segítik, és pontosan tudta, hogy melyikkel mi van, és egy olyan gyönyörű imádat mondott, hogy teljesen belefeledkeztem, és soha életemben még ennyire így nem voltam része más valaki imájának. És utána meg, hát így nem tudom, így szégyen volt bennem, hogy így ezek a nagy cinikus, nem tudom micsodáim, meg közben egy öröm is volt, hogy fú, hát ez most így nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékeim vannak onnan, de egy arra emlékszem, hogy visszajöttem onnan, és hogy valahogy így ez nem volt tovább kérdés, szóval egy ilyen evidencia lett, hogy az Isten van.
Sterczer Hilda, hegymászó és Lukács János jezsuita testvér szorult be képletesen a felvonóba a Paternoster jezsuita podcast adásában.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató szerint a hit és a keresztényértékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Ezekkel a témákkal várom Önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok! Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában, a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együtt, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőiesen helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetésünk, hanem a férfiak mellé segítőtársként, vagy egyenrangutásként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom, azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni, akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedési szerep, mint a kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valónkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így jó, ez így pont jó lesz, és legyél csak, igen, egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot, vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz, és hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el, tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése, tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket, tehát és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengétség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus, tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élethelyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tulajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezeti és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozása egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes megoldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitást.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, tehát ez velünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg, tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek a, most ugye a teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy belesimulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Márpedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével. Gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché, hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van. És ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, hát a 100 félét most gondolja el, tehát szintetlen.
Engedjen meg, hagyj említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy jutottunk idáig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender tábor, hogy úgy mondjam, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összes sejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfiba is szerelmes, és lehet, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk, tehát mint hogyha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mint hogyha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. Dírás Zsolt a kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi, mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét, amire természetesen mi is kíváncsiak voltunk. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kiöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből, de a másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is. Vagy mondjak a jellegzetességet. Például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk.
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk, tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabu ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban. Én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben. Például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatuk állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne súrlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfiú az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat, meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.